Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 135. Zsoltárunk első verszakát énekeljük tehát. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket, a 167. énekünk mind a három verszakainak eléneklésével. A 167. énekünk így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk most meg az Isten igéjét Lukács evangéliumából, az első fejezet 57-től 66-ig terjedő verszakokat, illetve a 80. verszakot.
Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított irente az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta.
Nem, hanem János legyen a neve.
Mire ezt mondták neki?
Hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának.
Ekkor intettek az apának, hogy minek akarja neveztetni. Ő tábletkért, és ezt írta rá.
János a neve.
Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Judea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak.
Vajon mi lesz ebből a gyermekből?
Az Úr keze pedig valóban vele volt.
Kisgyermek pedig növekedett, élt, erősödött lélekben és a pusztában élt, egészen addig a napig, amely a szolgálatba lépett Izraelben.
És most imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a 398. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük el. A 398. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük el. Az ének így kezdődik. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldotta Jézus szent neve.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni ezen a hittan tanévnyitó Isten tiszteleten. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 66. és a 80. verseket olvasom. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Eddig Isten írott igéje. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Ismerős kérdés ez számunkra minden bizonnyal. Talán belőlünk is felszakadt, akkor, amikor a gyermekünk vagy az unokánk kis ágya fölé hajoltunk, és ti gyermekek is, kérdezzétek csak meg majd, nem most, az istentisztelet után szüleitektől, hogy vajon ők gondoltak-e így rátok, illetve a jövőtökre, ezt a kérdést feltéve, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Körülbelül 2000 esztendővel ezelőtt Palesztina egy részét nagy izgalomban tartotta ez a kérdés, vajon mi lesz ebből a gyermekből? De hát miért is volt ez a nagy érdeklődés? Így olvastuk, hogy Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Miről? Leginkább három szokatlan jelenségről. Az első az volt, hogy egy asszonynak gyermeke született. Na de hát, ez azért nem annyira szokatlan, adhatunk hangot ellenvetésünknek rögtön. Igen ám, csak hogy Erzsébet, így hívták őt, már annyira idős volt, hogy nem lehetett gyermeke. Ráadásul fiatalabb korában sem remélhette ezt az örömöt, mert a szervezete alkalmatlan volt erre. S mégis íme gyermeket fogant, és amikor eljön annak az ideje, megszüli. De hát akkor valami olyasmi történt, ami egyszerűen képtelenség. Hát ilyesmi nem történhet. Emberileg nem lehetett gyermeke. S mégis megszületik egy kis gyermek. De hát a szomszédok, a rokonok azok a saját szemükkel látták, nyomon kísérhették, és nyilván akivel csak találkoztak, mindnek elújságolták. A második meglepő tény, az újszülöttnek szülei a János nevet adták. De hát ebben sincs semmi különös, gondolhatjuk most magunkban. A felolvasott szakaszból azonban megtudjuk azt, hogy a jelenlévő rokonok és szomszédok igencsak furcsálták a szülők döntését. Hiszen az édesapát Zakariásnak hívják. Hát miért nem ezt a nevet adjátok a kisgyermeknek is? A szülők azonban ragaszkodnak a János névhez. Azért, mert amikor az angyalon keresztül Isten szólt az apához, akkor ez is elhangzott, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Vagyis Erzsébet és Zakariás, amikor mégiscsak Jánosnak nevezik kisgyermeket, akkor az élő Istennek engedelmeskednek. És a harmadik figyelemre méltó esemény, az apa, Zakariás újra tud beszélni. Akkor némult meg, amikor hitetlenkedve fogadta az angyal híradását gyermekük születéséről. Miből tudom meg ezt? Tette föl a kérdést. Hiszen én már öreg ember vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. És akkor tud újra megszólalni Zakariás, amikor gyermeke névadásánál Isten parancsát érvényesíti. És a némasága utáni első szavaival, amint hallottuk az ige szakaszból, Istent dicsőíti. Ilyen furcsaságokról, sőt, képtelenségekről tudomást szerezve, nem csoda, hogy a környéken élők egymáshoz ezzel a kérdéssel fordultak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? A kérdés mögött rejlő izgalom és várakozás felfokozódik, hiszen megérzik. Meg kell, hogy érezzék a cselekvő Isten közelségét. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mi is kérdezzük ezt, mi most 21. században élő felnőttek. Vagy feltesszük a kérdést gyermekként, fiatalként, vagy ennél idősebbként, mi lesz belőlem? És lehet ráadni a választ tűzoltó, katona, vagy vadakat terelő juhász. Netán informatikus vagy közgazdász. Hogyha a költő napjainkban élne, akkor valószínűleg ezeket a foglalkozásokat említette volna meg. De mi felnőttek, amikor erre gondolunk, hogy mi lesz ebből a gyermekből, akkor valószínűleg ott érezzük a szívünkben az aggodalmat, a félelmet is. Hiszen annyi mindent fel tudnánk sorolni, ami miatt ott lehet a szívünkben a félelem. De mindeközben nem feledkezünk meg mi valami nagyon fontosról, ami pedig egészen más megvilágításba helyezni ezeket a kérdéseket, hogy mi lesz belőlem, mi lesz ebből a gyermekből. Arról, hogy az az Isten, akinek a jelenlétét Elzsébet és Zakariás, és mindazok, akik ott voltak a környezetükben, megtapasztalták, ma is munkálkodik. Ő ma is ugyanaz, felséges Isten, mindenható Úr, aki bennünket is keres. Lehet, hogy hozzánk is ezekkel a szavakkal kell fordulnia, amelyek Ézsaiás próféta könyvéből valók. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor megszólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Maga az Úr kérdezi ezeket tőlünk. Így tekintsünk hát magunkba a válasz megfogalmazásakor is. És vegyük figyelembe mindazt is, amit az emlegetett szokatlan képtelenségnek tűnő események által mond az Úr nekünk. Mert először is azt mondja, hogy Isten életet adó Úr. Tőle kaptuk az életünket, és szülőként tőle kaptuk a gyermekeinket. A 139. Zsoltár írója így van erről: te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Gyerekek, talán van közöttetek olyan, aki a kistestvérben már akkor gyönyörködhetett, amikor ő még édesanyátok bocakjában úszkált. Hiszen most már vannak olyan vizsgálatok, amelyek ezt lehetővé teszik. Még haza is lehet vinni az így készült felvételt a kicsi kis magzatról. Isten azonban ennél is sokkal többet lát. Minden apró részletet, hiszen az ő keze alkotása vagyunk. Hogy ne látna, hogy ne tartana akkor szemmel bennünket a születésünk után is. Az Zakariásról és Erzsébetről is tudta azt nagy fájdalmuk, hogy nem lehet gyermek. Abban az időben még normálisabban gondolkoztak az emberek a gyermek áldásról, mert azt áldásnak tekintették. Akkor egy asszony nem terhes volt, hanem várta az anyamé gyümölcsét, amiről azt mondja a Biblia, jutalom. Megjutalmazott volt egy asszony, hogyha Isten gyermekkel ajándékozta meg. Ahol pedig nem volt, ott egy akkori torz gondolkozás alapján arra következtettek, hogy ez valami nagy bűnnek a büntetése. Jézus kiigazítja ezt a téves gondolkozást, és azt mondja, hogy nem így van. De minden esetre ezt gondolták, és emiatt nagyon sok megaláztatást, megszégyenítést, nagyon sok bántást kellett elviselni a gyermektelen asszonyoknak és házaspároknak. Az ígéből azonban megtudjuk azt, hogy Zakariás és Erzsébet a fájdalmával Istenhez fordul. És az angyal, akit az Úr küld Zakariáshoz, hírül adhatja nekik, hogy a könyörgésük meghallgatásra talál, gyermekük fog születni. És mert Isten mindenek felett álló Úr, ott is tud életet támasztani, újat kezdeni, ahol az emberileg teljesen reménytelen. Mert hogy is olvashatjuk az egyik helyen a Szentírásban? Az Istennek semmi sem lehetetlen. Hallva ezt, talán magunkban jól nevelten rábólintunk, úgy van. És közben pedig a szívünket gúzsba köti a feltevés, ez lehetetlen. Hogy én megváltozzam? Lehetetlen. Vigasztalás és megbékélés súlyos veszteségemben? Ez lehetetlen. Krízisbe jutott házasságom gyógyulása? Lehetetlen. Az Urat elutasító házastársam, gyermekem vagy szülőm megtérése? Lehetetlen. A megfelelő társ megtalálása? Hogy valaki engem is szeressen és elfogadjon? Lehetetlen. Szabadulás rossz szokásomtól, amely uralkodik rajtam? Lehetetlen. Az Úr pedig azt mondja, neki semmi sem lehetetlen. Gondoljunk csak bele, ha egyáltalán bele tudunk igazán gondolni, hogy mi lehet ilyen Úr mellett belülünk és a gyermekeinkből, aki számára semmi sem lehetetlen. A második, ami világossá válik ebből a történetből, hogy ennek az Úrnak terve van velünk, és terve van a gyermekeinkkel is. Nem olyan régen ismertem meg egy fiatal lány történetét, az édesanyja híres művésznő volt, de viszonylag korán elhunyt. És a leányról való gondoskodást a nagymama vállalta el, az édesanyjának az anyja. És az volt az álma, hogy az unokája az kövesse a leányát a művészi pályán. És nem vette igazán figyelembe azt sem, hogy az unokáját mi érdekli. És aztán a feszültség nőtt köztük. Egészen addig, amíg aztán ez a fiatal leány azt nem mondta a nagymamának, hogy te egy valamit nem veszel figyelembe, egy valamiről elfelejtkezel, hogy ez az én életem. S rólam van szó. Másképpen. De mégis valamiképpen hasonló módon azt hiszem, hogy sok szülő így eltervezi a gyermeke életét. Hiszen nem egy szülő fáradozik azon, hogy ami ő szeretett volna lenni, de a körülményei nem tették ezt lehetővé. Az legyen a gyermekéből. A gyermek közösségben feltették a kérdést, mivel szeretnétek majd foglalkozni? Hol, milyen helyen szeretnétek dolgozni? És vajon mit gondolunk? Milyen válasz volt leginkább uralkodó? Az, hogy olyan helyen, ahol sok pénzt lehet keresni. Biztos, hogy szükségünk van anyagiakra ahhoz, hogy megélhessünk egyáltalán. De amikor ez a kérdés, hogy mi lesz belőlem, vagy mi lesz a gyermekeimből, és keressük erre a választ, akkor nem kellene még valakit megkérdezni? Azt az Urat, akitől kaptuk az életünket? Akinek semmi sem lehetetlen? Hallottuk az igéből, hogy Zakariás és Erzsébet gyermekének ő, azaz az Úr ad nevet és életprogramot. Nekünk is adhat. Bízunk benne annyira, hogy elhisszük, hogy az lesz nekünk jó, meg a gyermekeinknek is, amit ő mutat. Hogy ott leszünk a helyünkön, ahová ő szeretne állítani bennünket. És ott a nehézsége közepette is lesz elég erőnk a helytálláshoz, mert kérhetünk tőle erőt, és ő ad is. Egyáltalán számolunk azzal, hogy csak akkor van bebiztosítva a saját és a gyermekeink jövője is, hogyha megismerjük, és megismerhetik ők is a seregek Urát, az élő Istent. Megismerjük őt a szó bibliai értelmében, azaz személyes, beszélgetős kapcsolatba kerülünk vele, és megmaradunk ebben a vele való közösségben. Egy másik bibliai édesapa kérte azt az Úrtól, hogy tanítsa meg az Úr nekik, hogy mit cselekedjenek a születendő gyermekkel. Szoktunk mi így imádkozni? Taníts engem, Istenem! Taníts meg utaidra! Taníts meg engem élni, szeretni, megbocsátani, gyermeket nevelni. Hogyha netán eddig nem tettük ezt, akkor kezdjük el még ma. Taníts, Uram! Taníts, mert rád szorulok. A harmadik, amit megfigyelhetünk ebben a történetben, hogy azokat, akik készek elfogadni, amit az Úr mond, az ő áldása kíséri útjukon. Zakariásról kiderül, hogy kételkedéssel fogadta az Isten szavát, és mégis még nála is megfigyelhetjük ezt, hiszen akkor tud újra beszélni, ahogyan hallottuk itt, amikor igent mond Isten akaratára, hogy a gyermek neve János legyen. Egy édesanya, Mária volt az Jézusnak az anyja, aki amikor megtudta, hogy mit tervez Isten vele, akkor így válaszolt, íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Bár tudnánk mi is hitetlenkedés helyett, aggodalmaskodás és kétségbeesés helyett kimondani szívből, történjék velem a te beszédet szerint, és történjék a gyermekeinkkel is a te beszédet szerint, azaz az, amit te elgondoltál, mert az lesz neki az igazán jó. Mi lesz ebből a gyermekből, mi lesz belőlem? De csodálatos, hogy leélhetjük az életünket úgy, és a gyermekeink is leélhetik, hogy a legnagyobbat, a legjobbat megtapasztalhatjuk, hogy Isten gyermekei lehetünk. Hogy lehet növekedni nem csak fizikai értelemben, hanem ahogyan olvastuk itt Keresztelő Jánosról, hogy erősödött lélekben is, hogy lehet lelkiekben is gazdagodni, és Istent szolgálni, ahogyan ő is majd szolgálatba lépett. Megint csak a Szentírást idéztem. Mi lesz belőlem? Mi lesz a gyermekeinkből? Kívánom szívből, és keressük így az Urat, és közeledjünk hozzá így, hogy az ő gyermekei, az Úr gyermekei lehessünk, és a helyünkre kerülhessünk, vagy ha már a helyünkön lehetünk, akkor ott, megerősödve a hitben, tegyük azt, ami az Istennek kedves, az ő dicsőségére, és a mi békességünkre is. Amen. Most dicsőítsük úgy a mi Urunkat, hogy meghallgatjuk a gyermekek énekét, és így velük együtt énekkel magasztaljuk őt. Mindnyájan énekeljünk, keressük meg a 165. dicséretünket, és a 4. verszakát énekeljük. 165. énekünk 4. verszaka így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked.
Thank you.
fejünket meghajtva imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy amikor mi emberek hátat fordítottunk neked, akkor te nem tetted velünk ugyanezt. Köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy mi oda találhassunk hozzád, hogy mi személyes kapcsolatba kerülhessünk veled. És köszönjük, hogy te keresel bennünket. Hiszen azért jöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy megkeresd, és megtartsd az elveszettet. Ó, bárcsak, mindegyikünk rádöbbenhetnénk arra, hogy én vagyok ez az elveszett. Igen, szükségem van rád, Úr Jézus Krisztus, szabadításodra, a veled való kapcsolatra, békességedre, örömre, ami csak nálad található meg. Egyáltalán te magadra is igazából ez a legfontosabb, hogy rád van szükségem. Urunk, könyörülj meg rajtunk, kicsiken és nagyokon, gyermekeken és felnőtteken, hogy így tudjunk odafordulni hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is megszólítottál bennünket. Bárcsak mindegyikünk csendben, magában, imádságban tudnánk válaszolni a te szavadra. Kérünk, hogy munkáld bennünk az őszintességet, hogy azt mondjuk el neked, amit gondolunk, ami bennünk van, amit a szívünkben hordozunk, azt öntsük ki előtted, hogy te rendet teremthess bennünk is, az életünkben, a családunkban. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy aggodalmaskodás, kételkedés helyett így imádságban forduljunk oda hozzád. Köszönjük neked azt is, hogy egy új tanévet kezdhettünk el, és hogy ebben a tanévben is tarthatunk hittanórákat az iskolákban. Együtt lehetünk itt a te házadban, gyermekek is, de mi felnőttek is. Köszönjük neked, Urunk, hogy hívsz mindegyikünket így is magadhoz, és kérünk téged, áld meg a hittanórákat, gyermekórákat, ebben a tanévben is. Légy ott ezeken az alkalmakon szent lelked által, vezesd a gyermekek között szolgálókat, ajándékozd meg őket bölcsességeddel, szereteteddel, és áld meg a gyermekeket is. Áld meg a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, a családokat. Urunk, kérünk téged, légy velünk, maradj velünk, és segíts, hogy mi is akarjunk veled élni, és veled járni a mi utunkat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Most imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezetünk fiataljai magasztalják most az Urat énekkel. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok szeretettel várjuk vissza a gyermekeket családjaikkal együtt a délutáni kirándulásunkra. A találkozó 14:30 órakor lesz a Dombutcai játszótérnél. Reméljük, hogy nem fog eső esni, és valóban elmehetünk kirándulni. Tehát sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a délutáni kirándulásra. Ugyancsak sok szeretettel hívunk mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Holnap este 6 órától itt istentiszteletet tartunk a templomban. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra, este 8 órától pedig bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor istentiszteletet tartunk, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekbibliaórát. Külön szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy egy hét múlva, azaz 25-én vasárnap délután 4 órai kezdettel imaórát tartunk, amelyen szeretnénk Isten elé vinni mindazt, ami fontos, itt gyülekezeti ügyeinket, illetve imádkozni is egymásért is, gyülekezetünkért, hiszen az Úr erre többször is búzdít bennünket az ő beszédében. Tehát vasárnap délután 4 órai kezdettel tartunk itt imaórát. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy az örömhír Isten szeretetéről hangzik hozzánk októberben 3-ától 7-éig minden este evangelizációs istentiszteletek formájában. Tehát még egyszer mondom az időpontot, október 3-ától 7-éig minden este 6:30 órai kezdettel. Tehát fél órával később, mint ahogy megszoktuk az esti alkalmakat. Az örömhírt közöttünk Szaszák Imre veresegyházi lelkipásztor fogja hirdetni a gazdag és a Lázár és Lázár története alapján, ez Lukács evangélium a 16. fejezetében található. Kérem, hogy adjuk tovább ennek a lehetőségnek a hírét szomszédaink, munkatársaink között. Októberben konfirmáció előkészítő csoport indul. Ehhez is kérem a testvérek segítségét, hogy vigyük ennek a hírét is, és mondjuk el az ismerősök között. Tehát ez a gyermekek számára lesz, 12 évtől fölfelé. Ezeken az alkalmakon megismerhetik az élő Istent, és az ő tervét, akaratát, gondolatait még jobban. Iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Most különösképpen is Peter Masters megállja az Igazságért című könyvét, amelyben a szerző a tévtanításoktól és a tévtanítóktól való elhatárolódásról ír a Szentírás alapján. Hirdetem azt is, hogy a budapesti református Teológiai Akadémia, illetve most már ez Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi kara nevet viseli, október 8-ától 11-ig ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ez ünnepség sorozatról azoknak a testvéreknek, akiket érdekel és szeretnének elmenni, tudunk többet is mondani, tessenek szólni, és akkor a programfüzetet egy darabban odaadjuk, el lehet olvasni. Az adakozás lehetőségét is említem, gondoljunk a mi úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életére szint, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. A múlt vasárnapi perselypénzünk 25.650 forint volt, a diakoni perselyben pedig 82.680 forint volt. Szeretném emlékeztetni a testvéreket, hogy a múlt vasárnapi diakóniai perselypénzünk a farszádi testvérgyülekezetünknek a segítését szolgálja, mert hogy az a bizonyos árvíz és tragédia, amely Székelyföldet sújtotta, az őket is érte. És éppen ezért a múlt vasárnap és már az előtte levő vasárnapi diakóni perselypénzünket is nekik szeretnénk elküldeni. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Hirdetem azt, hogy ha valaki még szeretne erre a célra, tehát a farcádi testvérgyülekezetünk megsegítésére adományt adni, akkor az megteheti a lelkészi hivatalban is, most még a ránk következő héten. Most pedig gyülekezetünk gondnokának adom át a szót.
Kedves testvérek, mint a gondolom tudják is, ebben az esztendőben egyházunkban általános tisztújításra kerül sor. A jelenleg hivatalban élő presbitereknek és gondnokoknak a megbízatása december 31-én lejár. Ezért a mi gyülekezetünkben is választásokat kell az ősz folyamán lebonyolítani, és ennek megfelelően a presbitérium a szeptember 5-i gyűlésén foglalkozott ezzel a kérdéssel, megválasztotta a jelölő és választási bizottságot, és kitűzte a választás napját november 13-ára. A bizottságnak, a jelölő, illetve választási bizottságnak a törvény értelmében itt a gyülekezet színen az fogadalmat kell tenni. A fogadalomtétel előtt sor került a választási bizottság feladatainak ismertetésére, ezt minden egyes választási bizottsági tagnak nyomtatásban kézzel adtuk. Én most arra kérném a választási bizottság tagjait, hogy ahogy így olvasom a neveiket, jöjjenek ide ki az urasztalához a fogadalomtételhez. A választási bizottság tagjai Kondolis Imréné, Kovács Zoltán, Petőné Püski Ilona, Péter György és Vinc Ferencnő. A törvényünk szerint be kéne őket mutatnom, de azt hiszem, hogy mindannyian nagyon jól ismerjük őket, úgyhogy ettől most eltekintek. És arra kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel a fogadalomtételre. A választási bizottság tagjait pedig arra kérem, hogy jobb kezüket tegyék a szívükre, és az én után, egymás után, egymás követve mondják a saját nevüket, ezt követően pedig együtt mondják utána a fogadalomtétel szövegét. Én
Vinc Ferencné.
Én Péterszi György.
Én Petőné Püski Ilona.
Én Kovács Zoltán.
Én Forgó Imréné.
A Szent Háromság egy örök.
A Szent Háromság egy örök.
És igaz Isten színe előtt fogadom.
És igaz Isten színe előtt fogadom.
Hogy a választási bizottság tagjaként.
Hogy a választási bizottság tagjaként.
Mindenben a legjobb tudásom szerint.
Mindenben a legjobb tudásom szerint.
Egyházunk törvényeit.
Egyházunk törvényeit.
Maradéktalanul betartva járok el.
Maradéktalanul betartva járok el.
A presbiter és gondnok választással kapcsolatban.
A presbiter és gondnok választással kapcsolatban.
Minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Isten engem úgy segíjen.
Isten engem úgy segíjen.
Köszönjük szépen a fogadalmat. Foglalja el mindenki a helyét. A választás menetével kapcsolatban egy-két nagyon fontos információt szeretnék elmondani. Az elkövetkezendő körülbelül 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy a jelölőbizottság, választási bizottság, jelöli bizottság összeállítsa a jelölt listát. A jelölt lista készítésére tulajdonképpen két lehetőség van. Egyrészt maga a bizottság, a bizottsági tagok gondolkozhatnak azon, hogy kik azok, akiket alkalmasnak látnak a gyülekezetből, presbiteri, illetve gondnoki szolgálatokra. A másik lehetséges mód az, hogy a gyülekezeti tagok saját maguk is gondolkoznak azon, hogy kik lehetnek alkalmasak a következő presbitériumban gondoknak, és ezeket a javaslatokat a választási bizottságnak megtehetik. A választási bizottságnak kötelessége az, hogy a hozzá érkezett összes javaslatot megvizsgálja, és ennek alapján fogja összeállítani a jelölt listát, és a presbitérium elé terjeszti. A végleges jelölt listát azt a presbitérium hagyja jóvá. A részletekre úgy gondoltuk, hogy nyomtatásban a gyülekezet rendelkezésére bocsájtanánk. 10-15 példányban ki fogunk nyomtatni olyan füzetet, amiben a választásra vonatkozó minden információ és tanács benne lesz. Ezeket a füzeteket jövő vasárnaptól kezdődően a verseny mellett el fogjuk helyezni, és arra kérjük a testvéreket, hogy mindenki ezekből a füzetekből vegyen fel egyet, tanulmányozza át, és aztán hozza vissza ide, hogy mindenkinek jusson, és mindenki pontosan legyen informálva a választással kapcsolatban. Én köszönöm szépen a gyülekezet figyelmét, és arra kérem a gyülekezetet, hogy Isten előtt imádságban hordozza a választás ügyét.
A hirdetésekhez kapcsolódva szeretnék még egy plakátot fölmutatni, mert messziről talán nem látjuk igazán, de a kezünkbe vehetjük, hogyha Isten tisztelet után megyünk el, akkor a két kijáratnál megtalálhatjuk ezt a plakátot, amelyet azért készítettünk, hogy ezzel is vihessük az előbb már hirdetett evangelizációnak a hírét. Te mit viszel magaddal? Nem lenne ideje elgondolkodni rajta? Most legelőször is azt kérjük, hogy egy ilyen lapot vigyen mindenki magával, hogy minél többen el tudjanak gondolkodni aztán azon, hogy úgy egyáltalán mit visznek magukkal, és hogy mi lesz a következménye annak, hogy azt viszik, amit visznek. Most pedig a 479. dicséretünket keressük meg. 479. dicséretünk így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, mind a négy verszakával énekeljük el, a negyediket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.